Üdvözlet mindenkinek, ez a nyugat.hu közéleti podcastje, a Hírvadász. Négyen ülünk itt most az asztalnál, Józing Tóni kollégám, Szilágyi Józsi kollégám és Nagy Ákos Balázs kollégám, én pedig Roznár Gyöngyi vagyok, szintén a Nyugat munkatársa. És azt mondtuk, hogy ez egy közéleti podcast, de most egy nagyon fontos szolgálati közleménnyel kell kezdenünk. Most mondja itt Szilágyi József kollégánk, hogy ismétlődik a tavalyi új év, ugyanis újra az ő zenekaruk, a Szévesz fog játszani a Szombathelyi főtéren. Éjfélkor, Józsi?
Nem, éjfél előtt.
Éjfél előtt. Igen. Szóval ti zárjátok a 2019-et?
Hát alapjában véve igen. 3-11-től, de 10:45-től játszunk olyan 11:55-ig. De tavaly is ez volt egyébként.
Akkor keretbe foglaljátok az évet.
Há, igen. Utána programról annyit, hogy akkor utána éjfélkor természetesen a himnusz polgármesteri köszöntő, ami most új lesz, ugye, mert új polgármesternek van. Majd a tűzijáték után pedig a Margaret Island zenekar zárja.
Ó, tehát, hogy is mondjak, idegenbeli fellépő művésszel fogjuk nyitni az új évet.
Akkor nekik is vannak, nem? Basi szálaik nincs?
Igen, valami van, de most ebben nem menjünk bele, nem
majd nem a tudom kulturális podcastnél belemegyünk.
De akkor azt azért mondhatjuk, hogy valószínűleg ott kéne akkor tartanunk a nyugatos új év búcsúztatót, vagy új év kezdetet és új év búcsúztatót. Józsi, te már úgyis ott vagy, évfélre szervezünk ott valami kocintást, meghívjuk az olvasókat, és akkor nagy buli lesz. Jó, hát jó zenét játszatok, hogy ne fázzunk majd. Jó?
Melyik lesz az első szám, Józsi?
Hát ez még nincs teljesen eldöntve, de hát meg hadd legyen meglepetés.
Oké.
Okay. Uh-huh. Akkor nem a fal lesz?
Nem.
Nem, mert itt beszélgettünk, hogy jubileumé van a Pink Floydnak a Fal című albumának, de Józsiék nem azt fogják játszani, de klasszikus rockzenét fogtok is játszani. Na, és valahogy a többi megyen meglepi, majd leírjuk a nyugatnak nyugaton a szilveszteri program keretébe. Na, de hát azt mondta Nagy Ákos Balázs, hogy ez közéleti podcast. Bizony az, mert hogy egy ilyen jelképes számhoz érkeztünk, hogy a választások óta kereken 50 nap telt el, és a 40 napja, közel 50 nap telt el, igen, nehogy belemenjünk pontosan, mert aztán eltéveztem, és olyan 40 nap telt el a közgyűlés megalakulása óta, és a múlt héten megtartották az első valódi dolgozós közgyűlést is. Ugye azt mondják, hogy minden új kormány vagy önkormányzat felállása idején van egy úgynevezett 100 nap, ami a türelmi idő, mert egyszerre nem lehet a világot megváltani, kell egy kis idő ahhoz, hogy lássák, hogy a dolgok felálljanak, és látszódjon, hogy az új rendszer hogy működik. Tehát ennek még a 100 napnak is a felénél vagyunk, de azért néhány következtetést már le lehet vonni, és néhány intézkedés megtörtént. Hát ami biztosan megtörtént, elkezdték a hivatalnak az átszervezését, és a bizottságok és a felügyelő bizottságok felálltak. Ugye ez a dolog biztosítja a háttérben azt, hogy az új rend szerint működjön a város. Józsi?
Igen, de alapjában visszatérünk erre a 100 napos türelmi időre, amit mostanában nem nagyon hangoztatnak. De valamikor ez is azért alakult ki, azért kezdték el ezt emlegetni, mert az elején meg kell határozni, az alapvető kereteket, meg kell alapozni a dolgot, és ugye Gyöngyi az imént azt mondta, hogy ez volt, hogy most novemberben volt ugye az első dolgozós közgyűlés. Valóban, mert igaz, hogy október végén volt egy, aminek már rendes napirendi pontjai voltak, és szavazások voltak, de ott akkor még csak tisztségviselőket választottak, alpolgármestereket, ott választották meg a bizottságokat, bizottsági elnököket. Most novemberben pedig ugye sorra kerültek a felügyelő bizottságok, ezt meg is írtuk egy cikkbe, lehoztuk a listát, hogy az önkormányzati cégek felügyelő bizottságaiba kiket választottak meg. Viszont valóban látszik most már néhány dolog. Itt már hoztak azért érdemi döntéseket is.
Jó. Akkor nézzük meg, hogy milyen érdemi döntésekkel kezdett a város.
Alapjában véve most jelen pillanatban nagyon látom, még igazán stratégiai lépések nem voltak, de hát ugye arra is kell egy kis idő azért, de hanem inkább ez ilyen tűzoltás jellegű, ilyen arcfelvarró vagy hibajavító intézkedések voltak. Például, hogyha egy
Józsi, plasztikai műtétek voltak.
Alapjában véve, igen, mert...
esztétikai beavatkozás.
Úgy is mondhatjuk. Amit én ebből kiemelnék egyébként az, hogy érdekes módon ez a mostani városvezetés belátja a saját hibáit. Például volt egy ilyen, hogy ez a költségvetés módosítása volt most a november ülésen az egyik legfontosabb napirendi pont, ahol gyakorlatilag hoztak olyan, ugye a költségvetések azt rendszeresen módosítják, mert ugye változnak közben azért változik a környezet, tehát jönnek új döntések, új információk, tehát egy költségvetés módosítás az rendszeres, tehát majdnem minden közgyűlésen van ilyen. Most viszont azt is csinálták ennek keretében, hogy a választások előtt, tehát emlékezzünk vissza, hogy február óta ugye a mostani városvezetés politikai szervezete volt már többségben a közgyűlésben, ugye ezt neveztük új többségnek annak idején, tehát az új többség akkor februárban gyakorlatilag gyökereiben átalakította azt a költségvetési tervezetet, amit a polgármester, az akkori polgármester Puskás Tivadar terjesztett be a közgyűlésnek, és itt jó néhány tételt átraktak innen-oda, és ennek egy részét a Fidesz annak idején erősen kritizálta is. Na most akkor ugye arról volt szó, hogy már megnézik, hogy hogyan működik a dolog, és most a mostani költségvetés módosításkor ebből néhány dolgot visszacsináltak. Mert azt mondták, hogy megnéz, nem mindent természetesen, csak egy-két dolgot.
Tudsz néhányat mondani?
Csak hogyha kettőt, nincs előttem az anyag, de hogyha csak kettőt kiemelünk, az egyik ugye nagy vita volt abból, hogy az orvosi ügyeletet az Országos Mentőszolgálat működteti, és oda a Fidesz még az év elején, ha jól tudom, plusz 30 millió forintot akart adni. Ezt viszont az akkori új többség azt mondta, hogy ez nem, nincs megindokolva, ezt levették onnan, de azzal, hogy majd megvizsgálják. Esetleg azt is, hogy hogyan lehetne másképpen működtetni az ügyeleti rendszert. A második feléből nem hátráltak ki, tehát ez még mindig folyamatban van, hogy majd meg fogják vizsgálni, hogy esetleg máshogyan is lehetne működtetni ezt a rendszert. Viszont ezt a 30 milliót visszarakták most, mert azt mondták, hogy az elmúlt hónapok alatt világossá vált, hogy erre valóban szükség van.
Hát annélkül nem tudna normálisan működni a jelenlegi formában az orvosi ügyelet.
Igen, a másik pedig az, hogy az egyetemnek is visszaadták azt a pénzt, amit tehát ott sem az volt, hogy a korábbi pénzt csökkentették volna, hanem az akkori városvezetés Puskás Tivadarék plusz pénzt akartak adni az egyetemnek, ezt vette le az új többség, de most visszarakták, sőt, ha jól tudom, ezt még meg is fejelték valami összeggel, tehát többet kapott most az egyetem, mint amennyit évelején akartak adni nekik.
Értem. Jó, tehát költségvetési módosítások történtek. Azt mondtad, hogy felállt a hivatal, meg az új felügyelő bizottságok, meg a bizottságok. Ez konszenzussal, megegyezéssel történt, voltak-e nagy viták, voltak-e ebből különösebb konfliktusok?
Hát az ilyen soha nem konszenzus. Tehát ennek politikai okai vannak természetesen. Hát most, hogyha van két szervezet, mondjuk egyszerűség kedvéért beszéljünk két szervezetről, és az egyik egyiknek is megvannak a saját jelöltjei bizonyos posztra, a másiknak is, akkor ebből az egyik többségbe került, akkor egyértelmű, hogy a saját jelöltjeit fogja bevinni oda, és a többségével meg is szavazza. Na most a másik szervezet viszont nem mondhatja azt, hogy én is megszavazom, hiszen akkor saját magával menne szembe. Elegáns megoldás ilyenkor egyébként az, hogy tartózkodik, akkor nem szavaz ellene a többségben lévő szervezetnek a jelöltjén, ezen tartózkodik, én nem szavazom meg őket, mert én azt szerettem volna, hogy az én jelöltjeim kerülnek oda. Hát nem így alakult a dolog, de hát akkor sem szavazom meg. Persze mindenki tudja, hogy megkapják ezeket a pozíciókat. Nagy vita nem volt, igazán egy-két kritikus megjegyzés volt az ellenzék részéről, mostani ellenzék részéről, ami alapjában véve...
Ugye, hogy kóstolgatjuk, hogy most ki is az ellenzék? Hát a
igen, ez
jobboldali
érdekes,
ellenzék és a baloldali városvezetés.
Érdekes, mert ugye országosan a Fidesz van kormányon, az összes többi ellenzékben, a jobb oldaltól kezdve sok mindenki, vagy a bal oldaltól kezdve sok mindenki. Itt meg pont fordítva, itt a Fidesz van ellenzékben, és az Éjjel-Szombathely frakció, amit nem kimondotta, nem csak baloldali, többségében baloldali, de van köztük jobboldali képviselőjük is van, aki a jobb oldalról érkezett. Tehát ez egy ilyen nagy ernyő szervezet, ez az Éjjel-Szombathely. Miről is volt szó?
Miről volt szó, Tóni? Te úgy figyeltél. Igen.
Ja, a vitákról, hogy mekkora vita. A Fidesz azt kifogásolta például, hogy 3 tanácsnokot neveztek ki.
Igen, mert ugye a régebben sok ciklussal ezelőtt már volt egy tanácsnoki rendszer, de az utolsó ciklusban nem voltak tanácsnokok, csak alpolgármesterek. Most újra volt. Ki volt? Volt. Segíts
volt
nekem.
Az előző ciklusban a Fidesz frakcióvezetője Lendvai Ferenc volt tanácsnok egyedül.
Egyedül. Most pedig...
Előtte lévő ciklusban 2010 és 2014 között, ugye akkor is fideszes városvezetés volt, akkor 2 tanácsnok volt. Az egyik a Takácsné Tenki Mária, a másikra nem emlékszem, de valahogy lehetséges, hogy nem tudom most így fejből.
Most pedig 3 tanácsnok.
3 tanácsnok. Ez volt az egyik. A másik, amiből vita volt, természetesen vita volt a számukra a nyújtott
tiszteletdíj
juttatásokról is, amiből mindig vita van. Ugye, aki nem kapja ezt a pénzt, az kritizálja, hogy miért kapja, aki megkapja, az meg nem fogja ezt kritizálni, és ez egy ilyen antagonisztikus ellentét. Leírtuk egyébként, hogy pontosan mennyit kapnak. Azon kívül, ahogy mondjam, tehát én ezt úgy látom, hogy ezek ilyen kötelező viták voltak, mert a másik, ami ilyen nagyobb kritikai megjegyzések voltak, ez pedig arról szólt, hogy például a bizottságokban, vagy a cégek felügyelő bizottságaiban a Fidesz, azt mondja a Fidesz, hogy ők kevesebb tagot delegálhatnak, mint amennyi a közgyűlési arányokból nekik járna. Egyébként a Proszavárjával hasonlították össze, mert azt mondták, hogy a Proszavárjának egyetlen képviselője ül, ez így is van a testületben, és ugyanannyi delegáltat kapott a Proszavárja.
A Proszavárja mindig így jár valahogy véletlenül, ahogy emlékszem az előző közgyűlésnél is, ott meg bizottsági helyeket, tehát nagyon kevés Proszavárjás, tehát a Proszavárja arányaiba nézve kevés százalékot ért el, és mégis szinte minden bizottságban ott volt.
Igen, de az én véleményem az erről, hogy itt nem az számít, hogy hány embere van valakinek a bizottságban, ugyanis a városvezető, az mindig városvezető erő, az mindig is az előző ciklusokban is vigyázni fog arra, hogy az ő delegáltjai legyenek azért többségbe. Tehát ezt nem fogják tudni felülírni. Előző ciklusban sem tudta az akkori ellenzék ezt felülírni. Szerintem egyébként az a fontos, hogy a mostani ellenzékbe szorult Fidesz kapott egy olyan gesztust egyébként az Éjjel-Szombathelytől, hogy minden egyes bizottságba kaptak helyet, kaptak bizottsági elnöki posztot is, ha jól tudom, 2, plusz a felügyelő bizottságokban minden cégre van rálátása a Fidesznek. Tehát minden cégben van olyan emberük, aki belelát azokba az anyagokba is, amiben egy sima képviselő vagy egy sima politikus nem lát bele, és ő tájékoztatni tudja a saját frakcióját erről. Akkor az előző ciklusban volt olyan, például a Vasi Víz, amiről talán még fogunk beszélni, hogy a Vasi Víz, mint a megye egyik legnagyobb cége, illetve az legnagyobb önkormányzati cég, ott például az akkori ellenzéknek semmiféle belelátása nem volt, és információkat sem kaptak sehonnan. Most azért erre vigyázott az Éjjel-Szombathely, hogy ilyen azért ne fordul elő. Nem csak a Vasi Víznél nem fordul elő, hanem még a legkisebb olyan cégeknél is, ahol például juttatás nélkül látják el a felügyelő bizottság tagjai a feladatot, mert hogy tulajdonképpen csak egy technikai cégről van szó, amelyik számláz ide meg oda.
Tehát nincs vele komoly feladat. Jó. Egyébként, aki kíváncsi erre, hogy melyik bizottságokba kik kerültek, illetve a felügyelő bizottságokba kik kerültek, az olvashatja a nyugaton, minden egyes bizottságnak a névsorát és felügyelő bizottságnak a névsorát lehoztuk, lehet ott szemezgetni, és ugye azt, arról is beszéltünk és írtunk is, hogy a bizottságokat, ha nézzük, azért egyértelmű, hogy itt elsősorban a politikusoknak és a politikusok holdudvarába található embereknek jutottak ezek a bizottsági helyek. Amikor létrehozták ezeket a bizottságokat, lehet, hogy más elv vezérelte azokat, aki ezt kitalálta, de már sok cikluson keresztül azt látjuk, hogy ez elsősorban a bizottságok arra szolgálnak, hogy a politikusok és a politikusok holdudvarába tartozó emberek kapnak itt helyet. Tóni?
Én hallgattalak itt benneteket. Ugye én nem voltam ott ezen a második közgyűlésen, hanem csak így néha-néha belepistantottam a televízión keresztül, meg olvastam a Józsinak a tudósítását. Nekem inkább érzéseim vannak, tehát nagyon-nagyon korán van még megítélni szerintem teljesítményét egy önkormányzatnak, vagy egy városvezetésnek. Valahol írtam is, hogy több hónap, esetleg egy év is eltelik, amíg tényleg tisztán látunk, hogy merre felé mozdulnak el a dolgok. Amiről itt beszéltetek, ez a leosztották a pozíciókat. Nekem egy picit úgy tűnt, hogy mintha gombhoz varnánk a kabátot. Tehát, hogy nem azt, hogy van egy feladat, és akkor ezt valakinek el kell látni, hanem ennyi emberem van, ennyi ember kell nekem elhelyeznem pozícióba, és ha nincs, akkor én csinálok. Vagy pedig a bizottságokba beteszem ezeket az embereket. De mondom, kicsit korán van még ezt megítélni, lehet, hogy csak ez az én érzésem, ezek lehet, hogy nagyon jól fognak teljesíteni majd. Ez ki fog derülni majd korábban, hogy mi is történik. Ami a többit illeti, néhány nappal a választások előtt, az önkormányzati választások előtt én felhívtam mind a három polgármester jelöltet, és megkérdeztem tőlük, hogy melyek lesznek azok az első intézkedések, amelyeket bevisznek majd a közgyűlés elé, és most én megnéztem Nemény András, hogy mit mondott, és akkor ezt itt tudjuk elemezni, hogy hol állnak ezek az ügyek, vagy mi is történt velük. Tehát akkor az első az volt, hogy egy átfogó közlekedési koncepció. Szerintem mindenki egyetért azzal, hogy ezzel valamit csinálni kell, és
mármint szombathely közlekedési
koncepciója. És hát valamit, mert gyakorlatilag hát egy picit hajlamosak vagyunk dramatizálni a helyzet, azért mégsem Manhattan downtown, ami itt van, de tényleg nehéz közlekedni, és úgy tűnik, hogy elég ki feladja a leckét a korábbi városvezetésnek és a mostaninak is. És ebben nem sok minden történt, vagy legalábbis nem lehet látni, hogy bármi történt volna. Józsi, te ott ültél és hallgattad, hogy erről szó volt? Vagy...
áttételesen volt szó, de azért azt megjegyzem, hogy ennyivel a választások után azért, ugye ez egy átfogó közlekedési koncepció, te is így fogalmaztál, ennek a kidolgozása azért több hónapot vesz igénybe, főleg, hogy a szakértőket meg akarnak hallgatni. Úgyhogy szerintem ebből maximum egy év múlva várható majd komolyabb anyag, vagy talán jövő őszre. Áttételesen annyi, hogy pontosan ezért is, meg hát ugye a szükségszerűség miatt is történt az, hogy meghosszabbították egy évvel a mostani, aztán most már Volánbusznak hívják a korábbi Volánt, amit később után darabig másképp hívtak, aminek a nevét soha nem tudtam megjegyezni. Tehát a Volánbusz, akik most működtetik a szombathelyi közlekedést, tehát a buszközlekedést, ennek a cégnek a megbízatása lejár most az év végén. Ezt most egy évvel meghosszabbították, de azzal, hogy közösen, illetve ezen kívül még külső szakértőkkel megpróbáljanak kidolgozni egy olyan megoldást, ami környezetvédelmi és gazdasági szempontból is megfelelő lehet.
Ezzel kapcsolatban hallottam, hogy ugye korábban itt is szó volt arról, hogy a város a saját céget alapít vagy hoz létre, és ők működtetik, és ezt megpróbáltak Veszprémben, és valami tragikus végeredménye járt, valami irgalmatlan mennyiségű ráfizetéssel, tehát nem biztos, hogy ez annyira jó ötlet volt.
Igen. Ez úgy járhatott, mint Szombathelyen a hulladékkezelés, amit átvett a cég, vagy az önkormányzat saját kezelésbe.
Parkfenntartás.
Ja nem hulladék, parkfenntartás. Erre gondoltam,
mert a hulladék
köszönöm,
az egy másik, az ott államosítás. Igen. De a parkfenntartás. Nekem is vannak olyan információk, akik ezt saját céggel akarták megoldani, ott körülbelül. És azt hiszem ez el is hangzott most nem tudom pontosan, a közgyűlésen vagy a közgyűlés utáni sajtótájékoztatókon, mert utólag már összemosódik az ember agyában, mert ugyanazokat hallja két napig, hogy ha külön céggel akarják megoldani, ez körülbelül háromszor annyiba kerül.
De akkor miért akarják külön cég?
Hát ez az, amit nem tudunk. Itt alapjában véve szerintem az volt a politikusok ellenérzése szerintem akkor fokozódott a volán busszal szemben, amikor ugye ennek az új nagy cégnek, ugye, hogy a hallgatók is tudják, miről van szó, eddig gyakorlatilag ugye volt volánok ugyanúgy ilyen külön regionális cégenként működtek, és külön menedzsmenttel, külön gazdálkodással, elszámolással, mindennel régiónként. Szombathelyen volt a Nyugat-Dunántúli
közlekedési vállalat,
Észak-Dunántúli, Észak-Dunántúli központ, és itt van talán 3 vagy 4 megyét is innen irányították, tehát a működés. Most viszont ezt az egészet bevitték megint központosítás, ugye ez a Fidesz kormánynak a nagy mániája, hogy mindent központilag irányítunk, bevitték ezt egy nagy cégbe, ennek lett a neve a Volánbusz ZRT, és ugyanúgy, mint valamikor régen, ilyen helyi kis igazgatóságok vannak, de akik alá vannak rendelve a központnak. Na most a legnagyobb, amit itt helyben a közgyűlés tapasztalt, a legnagyobb változás szerintem legalábbis nem is a pénzösszegekkel van, mert abból lehet ugye alkudozni, már ha lehet valamennyire, hanem arról van szó, hogy eddig, és ebben korábbi években ez úgy történt az egész, hogy a volán szépen elműködtette a buszjáratokat egy éven keresztül, majd utána az év végén kiszámolta azt, hogy az ő bevétele, illetve a erre kifizetett költségek között mekkora eltérés van, és ezt az összeget utólag az önkormányzat egy megállapodás alapján, ezt pótolta.
Tehát egy elszámolás.
Elszámolás volt, és a hiányt pótolta az önkormányzat. Most viszont már, amióta az országos nagy cég megalakult, előre kérik ezt a pénzt. Tehát azt mondják, hogy kikalkulálják. Jó, mondjuk 2020-ra mondjuk lesz körülbelül 380-400 millió forint. Hiányunk Szombathelyen, tessék, és ezt most adjátok oda, mert különben nem csináljuk.
Tehát hitelben nem működtetem a dolgokat. Ja, hát mindenki a saját szempontját nézi. Azt viszont leszögezhetjük, hogy általában nem szokott jót tenni egy térségnek, ha a központot elviszik jó messzire, mert hát a vége az lesz, hogy a térség úgy kikerül az egész központlátó köréből.
Hát ez nem biztos, szerintem ez részleteken múlik, hogy és mint szabályozzák, tehát lehet ez jó és rossz. Nem ezen múlik a közlekedési koncepciónak, szerintem alapvetően ez csak egyik eleme. Ez a tömegközlekedés.
Igen, nagyon belemerültünk ebbe, de tényleg ez valóban.
Igen, mert itt át lehetne gondolni. Attól félek egyébként, hogy megint ilyen apró pénzre lesz váltva ez a közlekedési koncepció, rövid távú politikai érdekek belejátszanak majd ki, hogy fog szavazni, hogyha ez a busz elindul, nem indul el.
Az én körzetemben megy el, vagy nem megy.
Igen, és pedig most lenne egy olyan pillanat, amikor ezt valószínűleg át lehetne ezt alapjaiba tekinteni. Tényleg be kell engedni az autókat a belvárosba, hogy itt flangáljanak a Király utcában. Ez az én mániám.
De tudom, hogy te írtál egy pár hónap ezelőtt olyan cikket, hogy miközben a politikusok azzal dicsekednek, mondhatom így, hogy azt kommunikálják, hogy ők hány új parkolót csinálnak a városban, te azt írtad, hogy nem parkolókat kellene csinálni, hanem egy az egybe ki kell tiltani az autókat a belvárosban.
Én nem értek hozzá, de egyszer voltam valamilyen sajtóeseményen, ahogy egy gyesevnek volt valamilyen funkcionáriusa, és ő mondott egy nagyon jó mondat, hogy egy város fejlettséget nem azt mondhatja, hogy hány autó van, hanem hányan használják a tömegközlekedést, és az egyéb alternatív módokat.
Ez egyfajta másfajta gondolkodás feltételez, mert ugye eddig mi mindig azt gondoltuk, hogy a fejlődés ne további, hogy mindenki autóval jár, és az emberekben is volt egy ilyen késztetés, de valóban, ha megnézed a világ nagyvárosait, ott is e felé mennek, és az működik jól, ahol nagyon jól szervezett, szuper tömegközlekedés van, és ennyi embert azt tud továbbítani, azt tud felvenni, különben közlekedési káoszba fordul az egész.
És ezt el kell magyarázni az embereknek szép lassan, hogy ilyen cool dolognak kéne lenni, hogy fel a biciklire meg gyalogol, zöldövezet van, és az autót azt lehet használni, csak okosan másra.
Csak azt tudjátok, ugye, hogy a jogszabályi környezetet, gazdasági környezetet rövid idő alatt ugye van, meg lehet változtatni.
Az első lépést meg kell tenni, tehát minden hosszú útnak az első lépés.
Igen, volt itt valaha cool közlekedni biciklivel, vagy nem cool, sokan közlekedtek biciklivel, mert ez volt a közlekedési eszköz, fő közlekedési eszköz, hát most már ez nagyon, nagyon visszaesett, de valóban jó lenne, ha lenne egy ilyen dolog, szerintem se. Tehát én megnézem a belvárosba, hogy mi van ott mondjuk hétvégente, nem lehet megoldani. Persze lehet egy parkolóházat végre építeni, mert más lenne a helyzet, de akkor sem.
Nem, mert minél több parkoló van, annál több autó van. Minél több autó van, annál több parkoló. Tehát ez egy ilyen végtelenített loop, és aminek nem lesz vége. Tehát ezt valakinek egyszer ki kell mondania, csak ez nehéz, mert...
Nyilvánítsuk parkolónak az egész belvárost.
Hát gyakorlatilag az, tehát néha az, ott egy autó sem mozdul, itt állnak, akár a négy sávos.
Hát a harmadik között emeletre nehéz lenne feljönni autóval. Minden esetre a ciklus elején vagyunk, így még lehetne végrehajtani, tehát lenne idő, ha valamit kitalálnak, azt végrehajtani, mert a ciklus közepén már biztos nem fognak ilyen változtatásokba
belekezdeni. Igen, jó lenne egy olyan városba lakni, azt mondaná Budapest, hogy hozzá Szombathely, igen, az nyugat, mert azért, mert van tömegközlekedés, meg alternatíva.
Emlékeztek, egyszer már volt ilyen, hogy Szombathely az igen, milyen tiszta, rendes, nyugodt város, akkor most hát, ha ehhez hozzájön, hogy milyen cool, mert itt aztán tiszta a levegő, nincs őrület a közlekedésben, bicikli, gyalogos, stb. El lehetne ezt képzelni.
És meg is lehetne csinálni, mert lapos, tehát.
De nem kéne dombra tekerni, mint Pécset. Tényleg,
igen, ez úgy lett teremtve ez a város, hogy kerékpározás.
Ja, mondjuk azért Pécsen nem bicikliznék.
Nézzük a következő pontot, Tóni.
Igen, visszatérve akkor, hogy mit mondott Nemény András, a második legfontosabb megoldandó feladatnak a bérlakás fejlesztést jelölte meg Józsi.
Hát ez is hosszabb távú dolog. De azt kell mondanom, hogy a Nemény András itt most ilyen hosszú távú dolgokról beszélt. Itt valami elindul, legalábbis úgy tűnik. Több pénzt szavaztak meg a bérlakás felújításra. Mondok néhány számot így fejből. Szombathelyen jelen pillanatban körülbelül 2000 darab önkormányzati bérlakás.
Az egész szép szám.
De ennek nagy része, vagy egy jó része üresen áll.
Igen,
azért,
miért?
Mert annyira le van romolva, hogy olyan rossz állapotban van, hogy egyszerűen nem lehet kiadni. Jelen pillanatban talán hát több mint 100 ilyen lakás van, ami üres. Viszont a Szovának, aki a gazdája ennek a területnek, a Szovának nincs annyi pénz, hogy ezeket felújítsa. Esetben ők csinálnak ilyen ütemterveket. A múltkori közgyűlésen elhangzott, hogyha a Szova, hogyha minden meg erre a célra fordítható pénzt is belefordítja, akkor is körülbelül 5-6 évre telne az, hogy a most rossz állapotban levő lakásokat felújítsák.
Ez egy soha véget nem érő folyamat.
Így van. De hát egyrészt ugye most kaptak azért több pénzt, ráfordítottak, hogy mondjam, megszavaztak erre a területre most több pénzt, és fejből nem tudom megmondani, hogy mekkora összeget, tehát valami elmozdulás lesz. A másik meg az, hogy ugye korábban is létezett már ez a Újist fel és megkapod akció, nem ez volt a hivatalos neve, de ennek az a lényege, hogy meghirdetnek lakásokat, most is vannak ilyenek egyébként a szombathely.hu-n meghirdetnek ilyen önkormányzati bérlakásokat, és akkor azt mondják, hogy újítsd fel, jelentkező, pályázni kell, fel kell újítani, ezek a felújítások általában 1-2 millió forintba kerülnek, természetesen a Szova előírásai alapján és a Szova ellenőrzésével, majd utána, hogyha ez megtörténik, akkor megkapja kedvezményes áron, tehát lelakhatja a költséget. Ugye, én kérdeztem, erről volt egy sajtótájékoztató, és azt hiszem, hogy de hát aki ilyen lakásra rászorul, annak honnan lenne 1-2 milliója. De kiderült, hogy van erre azért kereslet, mégpedig elsősorban azok kör, aki mondjuk családi okok miatt szétköltöznek, vagy vagy ami mostanában sajnos előfordul, hogy bebukik a bankhitelt a deviza alapú hitel miatt, és akkor a bank elviszi a lakást, a házat, és akkor ott állnak, van megtakarított pénzük, és akkor átmenetileg ezt meg lehet oldani. Tehát, hogyha valaki egy ilyet felújít, és mondjuk 2 év alatt lelakhatja, az alatt a 2 év alatt talán meg tudja oldani magának a normál...
Vagy, illetve annyi pénze van, hogy a felújítást tudja fedezni, utána meg már ennek az önkormányzati lakásnak a bérleti díját, de annyi pénze nincs, hogy egy új lakást tudjon magának.
De lehet, hogy egy 2 év alatt mondjuk ezt felét fel tudja építeni újra magát, és akkor...
Hát igen, ez egy nagyon nehéz dolog. Azért 100 lakásnak üresen állni, mert felújításra vár, az tényleg kemény ügy. Nem tudom, ez nagy, az újíts fel magad, de ez mennyire...
Ez nagyon szomorú, hogyha városnak nincs pénz, hogy 100 lakást felújítson egy megyei székhelynek.
Nem úgy nincs, hogy most per pillanat 100 lakás, hanem ezt úgy képzeljétek el, hogy ez egy folyamatosan termelődő dolog az egyik oldalon, és ennek a másik felét akar, tehát, hogy...
Soha nem véget érő folyamat.
Így van,
igen.
Tehát ez a 100 lakás, ez nem, lehet, hogy egy pillanatban van pont ennyi, de ugye közben költöznek is ki, megy tönkre a lakás, tehát ez ilyen mókus kerék.
De akkor ez 200 milla, nem? A 100 lakás az 2 millával.
Ha 2 millióval számoljuk, 200 millió. Meg munkaerő.
Igen, de a stadionnak a fenntartása ennek többszöröse évente.
Hát igen, itt jön az, amire azt szoktuk mondani, hogy ez politikai kérdés.
Józsi,
politikai
azt tudják már, hogy a stadion fenntartásával mit csinálnak, jut eszembe?
Most erre az évre és a jövő évre meg van oldva. Erről már múltkor is beszéltünk.
Igen, tényleg emlékszem.
Ez az állami támogatás, amit kaptak 2 évre, de aztán ki tudja, hogy a következő évben lesz-e. Állami támogatás. Egyébként, ha már itt tartunk a... Csak tudni, ne felejtsd el még a következő ígéretet majd.
Nem, itt van előtt.
Hogy említettük ezeket a gyors döntéseket, amiket hoztak. Az egyik között az volt, hogy néhány önkormányzati cégvezetőjét leváltották, mert azt mondták, hogy nem... Egyrészt volt olyan, aki a cégvezetők között, aki azt mondta, hogy ők az előző városvezetés... től kapták a megbízást, ezzel nem akarnak együtt dolgozni. Illetve voltak olyanok, akikre azt mondták, hogy a mostani városvezetés, hogy egyszerűen nincsenek megelégedve a tevékenység munkájukkal, és ilyen volt például a Haladás Sportkomplexum fejlesztő Kft., akik most jelen pillanatban az üzemeltetői a stadionnak. Ott is csere volt.
Azt sejthettük egyébként, mert ott a kinevezés körül már sok botrány volt, igen, és a közgyűlésben állandó előjövő téma volt.
Meg volt olyan, hogy az ügyvezető nem teljesítette a tulajdonos utasítását. Tehát ott az egyértelmű volt. Viszont az új ügyvezetőtől azt is várják, hogy ugye most van ez a idézőjelben kegyelmi állapot, ez a 2 év, ami most már lassan eltelik, amikor állami pénzből tudták működtetni a stadiont, hogy amíg, tehát a következő évben ki kell dolgozni az új ügyvezetőnek egy olyan üzleti koncepciót, egy tervet, amivel rentábilissá tudja tenni.
Miért félek én attól, hogy ez nem nagyon fog működni, és előbb-utóbb a város
azért,
pénzét
kell belenyomni?
Azért,
mert sehol nem működik. Egyedül a Fradinál működik.
Nem, én véletlenül végignéztem egy ilyen prezentációt, belecsöppentem egy ilyen prezentációba, és egy német vagy osztrák úriember volt egyébként az arénában, és elmondta, hogy ő milyen példákat tud a világban, hogy hogyan működtetik ezeket a stadionokat, és nagyon kreatív dolgok vannak. Hát, hogy mennyire rentábilis, mennyire nem, de mi mindig rentábilisabb, mint 2 hetente egy NB2-es meccset, ott nézegetni, és közben fűtöm a gyepet, tehát valószínűleg ennél minden rentábilisabb. Vannak jó példák természetesen, és nyilván nagyon nehéz műfaj, főleg úgy, hogy építek egy stadiont, aztán majd lesz valami, esetleg valaki működtetni tudja. Akkor
ajándékba
jó, kaptam. Ajándékba, ha nem, akkor is. Jó, tehát igen, ez egy nehéz ügy, és akkor így könnyen mondja mindig az újságíró, hogy milyen sok pénzbe kerül, 300 millió vagy 5, de tényleg így van. De ez nem populizmus, hanem ez tény.
350-400.
Igen, attól függ.
Jó, oké. Okay.
Bevétel akkor meg alig.
Nézzük a harmadik ígéretet.
A harmadik ígéret pedig lenn, ez pedig a szabályozási tervnek a módosítása. Szerintem ez egy mékas, tehát aki ebbe belenyúl, mert itt azért itt komoly érdekek sérülhetnek. Ugye azért volt erre szó, mert a lakóparkoknak az ügye, a beépítési területek és hasonlók, és ezt többször mondta, tudta már az akkori ellenzék, új többség, baloldal, új városvezetés, hogy ezzel valamit tenni kell. Józsi, hogy áll ez az ügy?
Nem tudom, mert most még egyelőre erről nem beszéltek. Ugye ez is egy stratégiai, nem taktika, tehát stratégiai ügy, nem rövid távú. De azért ezt a szabályozási vagy rendezési tervként ismerem inkább. Rendezési tervet, ezt azért rendszeresen módosítják. Tehát új utcák jönnek létre, vagy bármiféle másokból.
Most a szabályozásról van szó, hogy ne lehessen ilyen...
Ja, a szabályozásról. Igen. Hát nem tudom. Ugye pár évvel ezelőtt erről elég komoly vita volt
erről. Mire gondolsz, Tóni, hogy lakóparkokat ne lehessen a belvárosba, vagy a városba, vagy...
Hát én most egy pontosan nem tudom felidézni, de arról volt szó, hogy ez egy ilyen sarkalatos pont, hogy én úgy gondolom, hogy arra gondolt akkor Remény András, mint azt akarta mondani a költő szófordulattal.
Akarta a fene, igen.
Akarta a fene, hogy emlékszem, mert közgyűlési viták is voltak, hogy vannak olyan lakóparkok és utcák itt Szombathelyen, ahol a beépítettség nagyon magas, és ez zavarja egyrészt ott az ottani tartózkodást, másrészt a közlekedést, és mi egyébeket, és ezen szerettek volna módosítani, és gondolom erre vonatkozott Nemény Andrásnak a...
Hát nem az igazság, én erre nem emlékszem, hogy ő pontosan ezt hogyan értelmezte, de valóban ugye erről szól ez az egész, tehát ugye a beépítési sűrűség. Azon kívül ne felejtsük el például az épületek magasságát is, hogy ilyen zónák vannak, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy vannak ilyen bizonyos zónák, ami az egyik kisvárosi, a másik belváros, nem tudom pontosan a hivatalos nevét, és ott meg van határozva, hogy egy-egy ilyen adott zónába mekkora legyen a beépíthetőség, milyen magasak lehetnek az épületek, milyen tevékenységet szabad ott folytatni.
Hány százalékat lehet beépíteni a területnek?
Fogalmam sincs, az az igazság.
Nem, azt mondom, hogy szerintem arról is szól, ez az egy lényeges kérdés, veszek egy területet, és hány lakást tudok
én arra. Ezzel már egyébként foglalkoztunk a Nyugaton is, már jó pár évvel ezelőtt én is írtam egy olyan cikket, hogy például a belvárosban azért tűnnek el ezek a kis kedvesnek tűnő, de mondjuk már elromlott régi családi házak, mert a helyére társasházat húznak fel, és akkor ott abból több pénzt tudnak kihozni, hogyha egy lakás helyett lesz 8. Egy építész egyébként ezt nevezte városfejlesztésnek, de ez egy másik kérdés, nem tudom, hogy ez mennyire fejlesztés, de tény, hogy a belváros ez például megengedi a rendezési terv. Egy kertvárosi részben ezt már nem engedi meg. De én azért felhívnám a figyelmet, hogy nem csak erről van itt szó, hanem itt kőkemény, és a Tolynak igaza volt, kőkemény vállalkozói érdekek is sérülnek. Mindenki emlékszik talán.
Vállalkozói érdekek akarnak érvényesülni, nem sérülnek.
A csónakázótó mellett a kempingügyre.
Igen.
Ahol gyakorlatilag mindenki tudja, hogy azt azért vette meg egy vállalkozó, mert el akarta adni egy másiknak, vagy saját maga akart ott lakóépületeket építeni. Viszont ez a szabályozási terv nem engedélyezte azt, hogy milyen magas épületek legyenek. Tehát az érvényben lévő szabályozási terv szerint ott például nem szabad lakóépületeket működtetni, nem lehet magasakat, kicsi a beépíthetőségi százalék az ingatlannak, és ezért ott áll még jelen pillanatban is üresen ez a kemping, de hát ugye senki nem akarja, hogy ott társasház legyen a csónakázótó partján.
Őszintén szóval az ilyenkor az emberbe felmerül, hogy akkor vajon miért vette meg a vállalkozó, amikor tudta, hogy ott nem kicsi a beépíthetőség, és nem lehet nagyméretű épületeket építeni. És akkor most ott áll évek óta, mert hogy ő arra számított, hogy lehet. Hát lehet, hogy ott elhangoztak bizonyos ígéretek, vagy a Manóka se tudja. Ezért lenne jó ezt szabályozni, hogy ne egy egyéni vállalkozóhoz alkalmazkodva szülessenek meg ezek a döntések, hanem legyen egységes koncepció, és aztán azt az egységes koncepciót ne lehessen egyedi esetek miatt átlépni.
Szabályozva van, és csak a közgyűlés módosíthatja ezt. Én azt mondom, tehát ez jogilag jelenleg rendben van, de azt kellene csinálni, szerintem azzal lehetne javítani a helyzetet, hogy ezt teljesen átláthatóan tennék. Tehát, hogyha nem, például a terveket ki kell függeszteni valahova, és mondjuk nem csak a Városháza egyik homályos folyosójára függesztik ki, hogy most ezt a változtatást akarjuk, hanem mondjuk kirakják az internetre, tartanak róla lakossági fórumot.
Egyébként ez tényleg furcsa, hogy ott van az a városházi hirdető tábla, aki véletlenül arra jár, látott valamit, amikor az internet kora van, ezeket miért nem teszik ki a város honlapjára, vagy közlik valamilyen felületen? Van,
nagyon sok minden nem. Legalábbis én nem tudok róla.
Biztos, hogy a fejlődés nem áll meg, tehát biztos, hogy ilyen dolgokat teljesen megakadályozni nem lehet, lehet, hogy nincs is értelme. Ha Budapest külterületén jár az ember, ugyanilyennel találkozik, hogy a klasszikus családi házas övezetekben, a családi házak és a nagy kertek között megjelentek ezek az egymás mellett felhúzott sorházok, vagy egy telekre 4 ház épül. Tehát ez tendencia, érted is a logikáját, több lakóhely, elméletileg zöldbe, a vállalkozónak meg ez plusz pénz, mert nem egy lakást ad el, hanem 4-et. De az is nyilvánvaló, hogy ezt valahogy szabályozni kell, mert előbb-utóbb akkor nagyon szörnyen néznek ki a zöld.
Én szerintem ez szabályozó van, sőt biztos, hogy szabályozó, hogy nem az a gond, hogy maga a szabályozás jó-e. Tehát nyilván minden vállalkozó szeretne pénzt és profitot csinálni, ezzel nincs is semmi gond. Akkor van gond, hogyha most nem akarok megnevezni a Szombathelyi utcákat, de vannak, nem tudom, mondhatom-e, de annak idén még apám mondta, hogy az Orfőitó körül, amikor egymás tökére építenek ilyen nyaralókat, és ugyanez a hangulatom van néhány utcát megnézve, hogy valószínűleg megfelelnek a szabályozási tervnek ezek az utcák, de arra felé sétálva valami nem oké, tehát...
Én meg azt mondom, hogy nem biztos, hogy ez annyira nagy baj. Ugyanis egy település mindig terjeszkedni akar. Amelyik település nem terjeszkedik, nem növekszik, az előbb-utóbb stagnál, és csökkenni kezd a mérete
is. Így csökken egyébként a lakosság száma.
De érdekes módon mégiscsak van... kereslet ezekre az új lakásokra. Szombaton annyi lakás, és mégiscsak van rájuk kereslet. Itt ezt úgy kell elképzelni, és valószínűleg ez az építész azért mondta, hogy ez a városfejlesztés. Itt azt kell elképzelni, hogy a belvárosi sűrűn lakott övezet egyszer terjeszkedik, eléri a ritkábban lakott övezeteket. De ez nem azt jelenti, hogy azok megszűnnek, hanem azok meg... Te tolja azokat
de ki ilyen. Kimész a városszélre, és a városszélen vannak ezek az egymásra épült házak, és mellette meg a több kilométeres préri.
Előbb-utóbb fogják is a prérire, meg nekiállnak családi házakat építeni.
Szerintem egyszerűen arról van szó, hogy az ember bemegy egy ilyen utcába, ami egy klasszikus családi házas utca volt, annak volt egy speciális nyugis hangulata, volt egy nagy zöld felület, és valahogy életidegen benne ezek a társasházak sora, nem jó az embernek látni. Ennyi. Nem illik oda bele, megtöri a képet, megtöri a zöld felületet. Ez az embernek a szubjektív érzése.
Azt tudjátok, mekkora volt az ókori Szamária?
Na, mekkora, Józsi?
Kicsi. A mostani belvárosnak egy kis részét foglalta el.
Akkor a stadion várján. Volt ott a Kálvári alatt, nem, az már város széle volt?
Az már városfalon kívül volt. Az akkori városfal az úgy nézett ki, hogyha nézzük északról, a jelenlegi Petőfi utca vonala, a Romkert, tehát az Zadi tér magasságába húzódott befelé a déli irányba a városfal. A mostani postánál ment le egészen a Tököli útvonaláig, és ott pedig a mostani Tököli utca vonalánál ment le, gyakorlatilag a Ferences templomig, és ott a Király utcán végig a Petőfi utcáig. Ez a terület volt az ókori Szamária. Ezen kívül volt olyan, ami kívül volt, természetesen iparos műhelyek, ilyesmi, azok például a mostani Rákóczi út, az egykori Borostyánkő, ott ment el a Borostyánkő út, most a Rákóczi út van, amellett voltak. Ott volt például az Ízeum, ami tulajdonképpen akkor is egy múzeum volt már. Ez érdekes, de ezt hagyjuk erről majd esetleg máskor. Katonák is ezen kívül telepettek, de maga a polgári város, a római polgári város, az itt ott volt bent. Most ahhoz képest mekkora Szombat, és közben ide jönne egy római, és azt mondaná, hogy hát mit csináltak abból a szép Szamáriából?
És azt mondaná, hogy kik ezek nem a mi utódaink.
Hát nem is vagyunk azok, mondjuk.
Na, ennek ellenére én szerintem van, ami esztétikailag szép, és van, ami esztétikailag nem szép. Ezek az utcák ilyen formában...
Olyan praktikusak, élhetők. ennyit lehet kihozni, vagy esetleg többet is ebből a helyzetben.
Az egy másik kérdés már, hogy hogyan csinálják természetesen.
Jó, hát Tóni, leszavaz minket a Józsi. Azt mondja, hogy a rómaiak, azok, hogy őskori rómaiak vagyunk, ókori rómaiak vagyunk, kövületek vagyunk.
Józsinak ingatlan befektetései vannak ezeken.
Ha, most már mindent érzek. Értek.
Megmagyarázza itt a dolgokat.
Ezért volt olyan vidám mostanában.
Igen.
Vagy lefizett az ingatlan lobby. Egészen ott Kámon Herény környékén.
Szerintem a Zenész Gázsiból van minden.
A szilveszteri fellépések. Aha. Na jó. Ez a három volt, szóval, amiről, amit említett akkor neked a leendő polgármester, a mostani polgármester Nemény András. Megállapítottuk, hogy mind a kettő viszonylag hosszú távú, vagy mind a három, és mind a háromnál az első lépések látszanak. Igazából nem tudni, hogy ezzel mi történt. Sőt, a közlekedési koncepcióban az első lépés sem látszik, csak az, hogy egyelőre biztosították azt, hogy a város közlekedése tovább folytatódjon. Egyébként nálunk is van egy közlekedéssel foglalkozó íráspont most a Nyugaton, ahol lehet szavazni, hogy milyen járművel képzelni el Szombathely közlekedését. Hát, ha jól emlékszem, most Tóni, mi vezet?
Az elektromos busz.
Igen. Elektromos autó, elektromos busz. Hát ez most így egymás után. Egyébként pedig az ember azt tapasztalja, visszatérve az új városvezetés működésére, hogy nagy érdeklődéssel figyelik az országba is azokat a településeket, ahol váltás történt. Ugye ez egy nagyon érdekes dolog, hogy vajon sikerülne nekik változtatni a megszokott dolgokon, mennyire sikerül, hogy működnek majd, más lesz-e, mint a Fidesz vezetés, sikerül-e levágni a nőjük magukról a negatívumokat, amit a Fidesz vezetés...
Sikerül levágni a füvet.
Igen, szóval Tóni egyszerűsítette, igen. Ez sikerül-e levágni a füvet, kiüríteni a kukákat, nem mindent az urambátyám dolgok alapján elintézni, kevesebb közpénzzel, hogy is mondják, saját zsebre rendelkezni, stb. Stb. Szóval igen, figyelnek erre, és egészen biztos vagyok abban, hogy egy fél év múlva, mert most még nem lehet ezekből túl nagy következtetéseket levonni, de fél év múlva majd jönnek az első kutatások és vizsgálatok eredményei, hogy ezek az önkormányzatok hogy muzsikáltak, mit sikerült beváltani az ígéretekből, milyen irányba fordult a közhangulat, hogy jól működnek, nem jól működnek, tehát ez egy érdekes. Nyáron már mi is jobban fogjuk látni a dolgokat, mint most. Ami a saját dolgainkat illeti, azért, ha már mi sajtó vagyunk, és a sajtókapcsolatokat nézve, egy biztos, hogy azért némiképp kinyitott ilyen szempontból a városvezetés, tehát nekünk, mint sajtónak könnyebb kommunikálni, választ kapunk a kérdéseinkre, megkapjuk végre a programokat, és nem rejtett sajtótájékoztatók zajlanak, ahová nem hívnak meg mindenkit. Hát reméljük, hogy ez a nyitottság egyébként is így marad, és nem 25 ezer közérdekű kérdést feltevő hivatalos levelet kell küldenünk az önkormányzatnak, ha bizonyos adatokra, meg összefüggésekre kíváncsiak vagyunk azzal kapcsolatban, hogy hogy működik ez az önkormányzat, és mire költi a város pénzét. Na, mit kéne akkor még megvizsgálnunk ez az 50 napos eltelt idő kapcsán?
Nem tudom, közhangulatot esetleg, hogyha
igen,
mondanátok,
mit
hogy
mit tapasztaltok?
Az az igazság, nem tudom. Tehát
hallgatózom a szilveszterkor a főtéren.
Egyébként kíváncsi leszek annyiban, hogy tavaly, ugye, amikor ott játszottunk a koncert végén, amikor mi lementünk a színpadról, gyakorlatilag ott volt már a Puskás Tivadar akkori polgármester, ott volt a Slepp mellette, és ott volt egy bizonyos, most ezt jó, hagyjuk már elmúlt, ott azért volt egy bizonyos ilyen kis furcsa hangulatot lent. Most kíváncsi
majd
vagyok,
nem fütyültek,
hogy... Nem, a közönségről
mindig
beszélek.
Mindig irodalmasan meghallgattak.
Nem a közönségről beszélek, hanem ott az a kis, aha, hátul a backstage-be. Tehát ott volt egy ilyen társaság, egy ilyen kb. 20 fő, akik körbevették a polgármestert, és akkor ott volt egy ilyen kis furcsa hangulat, ilyen feszélyezettség, ilyesmi. Most kíváncsi vagyok, hogyha az idén véletlenül meglátom majd ott a backstage-be a jellegi városvezetést, ott náluk milyen hangulat lesz.
Egyébként figyeltétek, számomra érdekes volt, vagy figyelitek el, hogy a választások előtt és a kampányban a politikusok nagyon élénken kommunikáltak a közösségi oldalakon keresztül, főleg Facebookon. És kíváncsi voltam arra, hogy ez az aktivitás megmarad-e, hogy mennyire, mert az ember azt gondolná, hogy erre kampányba szükség van, aztán ki tudja, hogy ennek a kommunikáció, ennek az erős kommunikációnak meg kell maradni. Ahogy látom, némelyiknél megmaradt, még a polgár, az új polgármesternél is megmaradt, tehát keményen posztolgat és készíti a saját Facebook oldalát, vagy készíti valaki helyette, ugye soha nem lehet tudni. Érdekes, hogy aztán ez majd hogy alakul. Ha nézik a lájkok számát, hát nyilvánvaló, hogy a, mi más nézne az ember a Facebookon, hogy egy kampányban ez egy fokozottabb érdeklődést vált ki, a mindennapokban kevésbé fokozott érdeklődés, de úgy néz ki, hogy ez most már egy bizonyos politikai szerepet betöltő embernél nagyon fontos, hogy a közösségi oldalon ott legyen folyamatosan, és nyomja a dolgait.
Igen.
Igen, igen. Elmondtam egy hosszú monológot, és megjött a válasz, hogy igen. Jó. Bárki ehhez bármit?
Hát azt szokták mondani, hogy aki nincs fent a Facebookon, az nem létezik.
Tehát, de csak Magyarországon olyan népszerű, így mert van. Vannak olyan országok, tengeretúron, ahol...
Tudjuk, én egyébként bekövettem Donald Trump Twitter oldalát, és naponta háromszor kapok.
Mennyire aktív?
Naponta 2-3 Twittert rak ki.
Oh. Akkor még van pénze a stábjot fizetni, aki kirakja. Igen,
nem, állítólag ő saját maga. Próbálták már eltiltani. Volt egy jelszóval...
Szerintem nehezen utánozható különben.
Már én nem tudom, mennyire volt ez valós info, de vagy bulvár lap hozta le, hogy volt olyan, a stábja elvette tőle az iPodját, és hogy jelszóval védték le ellene az ő saját iPodja, hogy csak akkor tudjon azon tweetelni, hogyha előtte a stáb feloldja az árás.
De, na, de az ember ne engedje elnyomni az egyéniségét, tehát azért ezt nem szabad. Egy elnök hadd írjon, amit akar. A Trumpnál úgyis teljesen mindegy. Szerintem imádják az ő stílusát a jelek szerint, bár ez majd kiterül a következő elnök választáson. Na hát ennyit tudtunk elmondani röviden arról, hogy áll most a városváltás és a városvezetés váltása. Többet fogunk tudni, ha majd a Józsi szerepelt a szilveszteri bulim, meg hát majd ahogy beindulnak a dolgok, mert nagyon az elején vagyunk még.
19-én még lesz egy közgyűlés karácsony előtt.
Ó, hát ha hatalmas dolgok történnek, majd azt is megbeszéljük. A Tóninak, az Ákosnak, meg a Józsinak köszönöm, nektek is a figyelmet. Jövő héten újra találkozunk.